Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok, Vida Péter színművész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem dr. Hetzman László, sürgősségi orvos.
Üdvözlöm a hallgatókat is.
Talán egyedüli magyarként vagy a Forma 1, a száguldó cirkusz orvosa jelen pillanatban is. Hogy lehet idáig eljutni?
Hát van rövid válasz, meg hosszú, amiket szeretnéd először hallani.
Előbb a rövidet, aztán kibővítjük.
Rendben. Sok tanulással, sok olyan fajta tudással, ami ehhez szükséges. Mm-hmm. Ez elsősorban egyébként pont ebből fakad, amivel fel is konferáltál. Ugye alapvetően sürgősségi orvoslás mellé én rendelkezem még egy ortopéd baleseti sebész szakvizsgával is. Nagyon sok év, most már lassan, ha jól számolom, akkor 20 év légimentő orvosi tapasztalattal. És gyakorlatilag ez volt az a mix, amit a Forma 1-be kerestek. Egy ilyen medical rescue coordinatornek hívják angolul a pozíciómat, amiben vagyok. Ez gyakorlatilag a idéntől az a szép piros AMG Mercedes medical car-nak a jobb első ülését takarja ez a pozíció. Negyedik éve csinálom, és gyakorlatilag igen, hát az vezetett ide, hogy...
Gondolom előtte az a több év, 15 év Hungaroring.
Így van, kellett hozzá az itthoni Hungaroring, kellett hozzá az, hogy a versenypálya mellett sok tapasztalatot szerezek, és kellett hozzá az, hogy a mindennapokban is ezzel foglalkozzam, tehát mint sürgősségi orvos, illetve mint baleseti sebész, nekem gyakorlatilag az egyetem közepe óta az ilyen Liebling témám a súlyos sérült ellátás, ebből írom a PhD-met is, ezzel kapcsolatban nagyon sok tudományos publikációm is van, illetve igyekeztünk különböző országos ajánlásokat is kidolgozni, meg helyben megvalósítani különböző jó külföldi modelleket, elsősorban Angliából, illetve az Egyesült Államokból, meg Ausztráliából, úgyhogy ez a mix az, amit a Forma 1 keresett, amikor egy kollega nyugdíjba ment onnan, és egy pályázat kapcsán pályáztam ezt a pozíciót 4 évvel ezelőtt, és
megkerültem. Nem tudom nem kiragadni, akár a légimentésből, vagy a sürgősségi orvos szó összetételből, a sürgős szó, a légimentésből is ugye a hirtelenség, a Forma 1-nél is ugye az adott pillanatban megadható szakmai, legrövidebb időn belül megadható szakmai válasz a legfontosabb, vagyis a havária helyzet az, amikor hirtelen kell a lehető legmagasabb szakmai színvonalon ellátni a beteget, a sérültet. Ez stenkerol téged?
Pont egy pár hónappal ezelőtt, vagyis már lehet, hogy fél évvel ezelőtt voltam Szegeden a kutatók éjszakája rendezvényen, ahol szintén Forma 1-jel kapcsolatban beszélgettünk, kicsit tudományos, kicsit ilyen háttér dolgokkal kapcsolatban, és ott szembesített vele az újságíró kollega, hogy akkor én lehet, hogy adrenalin függő vagyok, és így gondolkoztam, lehet, igen, hogy az vagyok. Az van, hogy így van, ahogy mondod, ezek a sürgősségi helyzetek, ezek tényleg azt kívánják, hogy az ember hirtelen pörögjön föl nulláról százra, viszont azt is kívánják, hogy ezt nagyon higgadtan tegye. Igazából mi a végtelenségig gyakoroljuk ezeket a kiélezett helyzeteket, legyenek azok sebészi beavatkozások, amiket a helyszínen végzünk, legyen az emelt szintű légút biztosítás, abszolút kritikus gyerekellátás, vagy bármi, és addig végletekig gyakorolva csináljuk, hogy szinte már unjuk idézőjelbe, pont azért, hogy a helyszínen, amikor nulláról százra pörgünk, akkor mindezt hideg fejjel tudjuk csinálni.
Ugyanezt képviselted, és ugyanezt vártad el az orvosi tímtől, amikor például a Honvéd kórház SBO-ján, sürgősségi baleseti osztályán voltál vezető, ott is voltak ilyen tréningek, illetve elvárás volt ez a fajta higgadtság?
Abszolút, igazából ez egyébként az egész ilyen akut ellátásra jellemző elvárás, hogy hol mennyi kapacitás van arra, hogy ezt nagyon-nagyon sokat gyakorolják, az nyilván változik, de a törekvés az mindig az, hogy ezeket az éles helyzeteket igenis nem csak papíron elolvasva, elméletben, hanem gyakorlatban is nagyon kell tudni, úgynevezett ilyen muscle memory-t építeni, tehát hogy amikor kell előhúzni ezt a fajta
ez a tudást. Ez szó szerint álmomból felébresztve is el tudjam végezni lézerrel azt a másfél milliméteres bemetszést.
Abszolút, nagyon jó hasonlat, abszolút, abszolút így van. Szóval igen, ott is gyakoroltunk, ott az egyik legnagyobb vívmány, ami talán sikerült tető alá hozni néhány kollégámmal, az az, hogy az egész rendszert megváltoztattuk, a súlyosérült ellátási rendszerünket. Egy Cambridge-i mintát hoztunk haza, azt adaptáltuk a magyar rendszerre, és a súlyos sérülteknek a súlyosérült tímbe való ellátását. Azt gondolom, hogy tényleg egy ilyen nagyon magas színvonalra sikerült fejleszteni a kollégák segítségével. 230 embert képeztünk több alkalommal, és szintén igyekeztünk a végletekig mindenfajta szenáriót és szituációt begyakoroltatni velük is.
Hagy ragadjam meg, a Cambridge-ből hoztuk haza nyelvtani szerkezetből azt, hogy onnan bármit is haza lehessen hozni, ahhoz ki kell menni. És tudom, hogy ugye a Magyar Légimentő Egyesületnek te ugye oszlopos tagja vagy, de neked a légimentés mint olyan, igen, illusztris társaság van, az Egyesült Királyság területén is megvolt, ha jól tudom.
Igen, jól tudod. 7 évig dolgoztam összesen Cambridge-ben. Ott tényleg volt szerencsém olyan dolgokba részt venni, amik itthon még, hogy úgy mondjam, a listánkon van a megvalósítása, ilyen például az éjszakai repülés. Abban a szerencsében volt részem annak idején, hogy én voltam az első, aki a Cambridge-i légimentő szolgálatnak az első éjszakai szolgálatát teljesítette annak idején. Szintén óriási szerencsében volt részem, hogy dolgozhattam együtt Vilmos Herceggel, aki ugye pilótánk volt a légimentő szolgálatnál kint, és hát zseniális embereket ismertem meg ott. Nagyon sokat tanultam, és aztán ami tényleg nagyon jól esett, hogy nem csak tanultam, hanem taníthattam is az ott felnövekvő fiatal generációt. A légimentés Angliában az egy ilyen centralizált dolog volt annak idején, amikor mi néhány kollégámmal kikerültünk oda. A londoni légimentés akkor is már azt merem mondani, hogy világ első volt, és nyilván azóta is tartja ezt a pozíciót, viszont az ilyen vidéki légimentő szolgálatok akkor még felépülőben voltak, és akkor indult egyébként ez a Cambridge-i szolgálat is, amikor tudtunk csatlakozni, és akkor ott a fiatal generációt tulajdonképpen néhány magyar kollégával együtt tudtuk mi is oktatni.
És akkor onnan át tudtátok plántálni a tapasztalatokat.
Így van.
Milyen érzés az egyébként is hűvös angol hidegvérrel leddelgező lakosok közül egy királyi sarjal szakmai alapon diskurálni? Nyilván ugye az itthon is elvárható, hogy az ember egyfajta tartással és távolságtartással kezeljen egy ilyen helyzetet, de belefér az, hogy küldök egy SMS-t, hogy hello, boldog szülinapot.
Ugye annak idején az volt a megegyezésünk, hogy erről nyíltan nem nagyon beszélünk, de amit elmondhatok ebből, az az, hogy Vilmos Herceg egy rendkívül közvetlen és megközelíthető jó ember. Ő rajta az látszott, hogy rendkívüli módon élvezi azt, hogy tudja kvázi így a közt szolgálni, mint mentőhelikopterpilóta, és egyébként tényleg egy nagyon jó kollega és beszélgető partner is volt, tehát nem volt, hogy úgy mondjam, semmilyen olyan sztár alűrje, amit úgy az emberek esetleg elképzelnek, de szerintem, aki így valamennyire követi médiából az ő életüket, annak talán ez nyilvánvaló is, hogy ő egy ilyen valóban szerény, és próbál egy ilyen, amennyire idézőjelben téve lehet normális életmódot folytatni.
Vagy egyfajta, tehát mint a civil ember egyszerűségével élni a hétköznapi
így
életét.
Van. Igen, igen, igen.
Civil ember egyszerűségével tudod élni a civil ember életét, például most, hogy járod a világot, a legkülönbözőbb helyszíneket, ahol Forma 1-es pályák vannak, és ahova a hivatásod szólít.
Bár ez így nagyon fenszín néz ki kívülről ezek a helyszínek, és egyébként nyilván ezek mind ilyen kulturális utazások is egyben, nem csak szakmai, de azért ez kemény munkával is jár. Tehát, hogy a mögé kevesen látnak, hogy itt azért ugyanúgy fel kell kelni sokszor akár 4:30-kor reggel és 10-ig dolgozni kell, hogy működjenek a dolgok. Nekünk általában ezeken a helyszíneken másfél napunk van arra, hogy a helyiekkel felvegyük a fonalat, megtartjuk a különböző eligazításokat, kimentési próbákat, nagyjából egy olyan 80-100 fős egészségügyi csoportot kell koordinálni, hogy az harmonizáljon az FIA, tehát a Nemzetközi Automobil Szövetség szabványrendszerével, amit ők helyben egyébként általában nagyon jól lehoznak, és igen, ezek a hétvégék tényleg nagyon gyorsan eltelnek nekünk, mert általában ilyen szerda délután, csütörtök reggel szoktunk megérkezni, a csütörtök az eltelik, amit az előbb mondtam, és azt szoktam mondani, hogy pénteken, amikor már beülünk a medical car-ba, és már idézőjelben csak a különböző időmérők, gyakorlók és a versenyek vannak hátra, az már a könnyű része ennek. Nagyon sok háttérmunka van ebben, ami nem is annyira látványos.
Azt gondolom, hogy akkor a te szakmád inkább a katonaorvosok szakmájával rokonítható, hiszen olyan fontos is pontos és fegyelmezett dolgot kíván, hogy hát azt nem is volna szabad követni ott egy civilnek, már hozzátok képes civilnek, semmi keresni valója nincsen ebben a borzasztó fegyelmet és összpontosítást kívánó, kívülről utazásnak tűnő szolgálatban.
Persze ennek az érmének van egy másik oldala is, tehát hogyha az ember ezeken a hétvégéken nem dolgozik, akkor nyilván ezt nagyon lehet élvezni is, hiszen azért van a Forma 1-nek is, meg az autósportnak rengeteg rajongója, hiszen van ennek tényleg egy ilyen tagadhatatlan csillogás oldala, és maga az, amit az előbb is mondtam, hogy ezek mind kulturális utazások nekünk is, és nyilván azért annyi belefér, hogy a helyiekkel mondjuk elmenjünk egy étterembe, és ott helyi szokásokat ismerjünk meg, megbeszélgessünk, meg tényleg az ember megismeri a világot. Nekem például, mint sürgősségi orvos, meg baleseti sebész, óriási élmény mindig az, hogyha bele tudok nézni, akár csak egy másfél órára egy helyi nagy kórház működésébe, hogy ők vajon ezt hogy csinálják. Ugye, ahogy mondtam, rengeteg dolgot innováltunk itthon, mind a légimentésben, mind a kórházi sürgősségben, elsősorban Angliából, Amerikából és Ausztráliából, de rengeteget lehet tanulni Japánban, Szingapúrban, Olaszországban, tehát gyakorlatilag azokon a pontokon, ahol Forma 1 versenyek vannak, az, hogy én belelátok a helyi működésbe, az egy óriási nagy kitekintés és egy óriási nagy élmény nekem.
Akár még kapcsolatépítésre is értékképpen alkalmas, hiszen ugye tudjuk, ugye most, hogy már ugye a robottechnika is ilyen szinten vesz részt az egészségügyben, addig is voltak például olyan műtét típusok, amit ugye el kellett sajátítani, meg kellett tanulni, és mondjuk azt csak az a tím, vagy az a vezető sebész végezhette, aki aztán ugye ezt a tudását örökíthette át, ha volt rá fogadókészség, vagy hogyha direkt elmentek ő hozzá ezt megtanulni. Így értékképpen Magyarországon is ez a, ahogy fogalmaztál, innovált dolgok, az innováció, amit ugye mondjuk általad ide kerül, akkor van rá lehetőség, hogy akkor ez szó szerint terjedjen, mert terjesztitek? Tehát vannak továbbképzések, például a sürgősségi osztályok együttműködésével?
Abszolút, és ez nem csak én vagyok nyilván. Van szerencsém egyébként pont a Magyar Sürgősségi Társaságban is főtitkári pozíciót betölteni, ott az elnökség tagjai szintén kiváló szakmai emberek, rengeteg jó szakember van Magyarországon, akiknek szintén van külföldi kitekintésük. Azt gondolom, hogy mindenki azon dolgozik, ami napokban, hogy a magyar betegellátás az mindig csak jobb és jobb legyen. Nyilván vannak limitációk, de hát ezeket a limitációkat kell gyakorlatilag megoldani, és aztán utána a hátunk mögött hagyva új dolgokat építeni. Mindig én is úgy szoktam ezt hivatkozni, akár csak a légimentésen, akár a sürgősségén belül, hogy amit az előbb úgy apostrofálta, hogy én hoztam haza, azt úgy szoktam mondani, hogy mi? Tehát okay. Általában azért mi is egy ilyen 3-5 emberrel dolgoztunk együtt ezeken a nagy projekteken, és igen, ha így egyébként például most a robot sebészetet hoztad ide. Pont ugye a következő Forma 1-es verseny az Miami-ban lesz, ahol mondjuk elmondhatom, hogy a Miami Trauma Centrum vezetője az évek alatt személyes jó barátom lett. Ő például egy olyan ember, aki nem csak a Miami verseny hétvégéken felügyeli a helyi egészségügyi ellátást, és mondjuk ott a legnagyobb traumacentrumot vezeti, hanem mondjuk a NASA-nak dolgozik olyan robottechnológiával, hogy a nemzetközi űrállomáson, hogyha valami baj van, akkor őt hívják először. Tehát, hogy ilyen embereket, meg ilyen technológiákat lehet megismerni, és ez tényleg fantasztikus.
Most felvettem az államat innen a stúdió asztal alól, mert azért tényleg döbbenet, hogy mit jelent a kitekintés, mit jelent a tájékozottság, és hogy milyen jó, hogyha ez hozzánk is beszivárog, és valóban az innováció itt is ugye egyre nagyobb és magasabb fokú. Menjünk egy picit vissza oda, amikor a kis Hetzman Lacika mondjuk általános iskolában kóborolt valahol a nagyszülei kertjében, most nem kell.
Nagyon szerettem a nagyszüleim kertjében kóborolni.
Erre véletlenül ráéreztem. Igen. Tehát, hogy mi volt az az álom, mi volt az az ábránd, az a akár csak olyan kósza gondolat, hogy de úgyse fog összejönni, ami végül is ebbe az irányba vezérel téged.
Én megmondom őszintén, hogy amire így vissza tudok emlékezni, így gyerekkoromban nem volt, és a szüleimet is kérdeztem erről, tehát nem volt ez a 8-10 évesen én már megmondtam, hogy orvos leszek, vagy matematikus leszek, vagy űrhajós leszek, hanem nagyjából én 6-osztályos gimnáziumban jártam, Árpád gimnáziumban, nagyon szerettem gimis lenni ott, és ott volt egy iskolavédőnő, és az iskolavédőnő a jogosítvány megszerzésével együtt szervezett, ugye az elsősegély tanfolyamokkal párhuzamosan, ő minden évben szervezett elsősegély versenyeket. És ott ez nekem nagyon megtetszett, ez a dolog. Egyébként ott megint csak így sorskeze, meg egy kis szerencse, meg nyilván ügyesen fel is készültünk, azt gondolom, a csapatunkkal egészen az Európa-bajnokságig jutottunk annak idején, annak ilyen elsősegélynyújtó versenyek.
Igen, tudom, és, mai napig is.
És ez tényleg egy ilyen szuper élmény volt. Ott tapasztaltam meg azt, hogy ebben a fajta akut ellátásban, és ez most legyen éppen tényleg egy baleseti sebészet, vagy egy általános sürgősségi ellátás, hogy kis idő alatt lehet óriási nagyot segíteni, és ez egy ilyen nagyon nagy reward, tehát hogy ebből az ember nagyon sokat tud kivenni a saját részére is, tehát ez egy ilyen nagyon jó visszacsatolás, és ez nekem nagyon tetszett. Tehát van ez a, azt hiszem, régi hofi vicc, hogy a sebész, azt, ha levágta, akkor az le van vágva. Ugye ezzel most nem akarok persze senkit rossz színbe feltüntetni, vagy preferálni, de én nekem ez tetszik, lehet kis idő alatt nagyot segíteni, és nyilván a kis sürgősségi ellátásban dolgozik, azt szerintem ugyanezt mondanák. Másik komponens, ez meg egy nagyon érdekes másik történet, ezt kevés helyen meséltem el, de most elmesélem.
Hát előre is köszönjük a megtiszteltetést az este hallgatói nevében.
Voltam Chicagóban egyszer egy ilyen sürgősségi jellegű konferencián, és hát ez tényleg az egy más lépték. Ugye az itthoni konferenciáinkon örülünk, hogyha egy 4-500 ember összejön, nyilván kis ország vagyunk, sok lelkes sürgősségi ellátóval, meg kollégával, de hát azért egy ilyen világkonferencián mondjuk egy ilyen 3-4 ezer ember összejön. És megkérdezte az egyik előadó, ez egy ilyen aréna volt tulajdonképpen, tegye fel a kezét, aki azért lett sürgősségi orvos, mert a vészhelyzetet nézte. És hát így körülnéztél, és gyakorlatilag hát ott ebbe az arénába a társaság
mindenki lobogtatta.
90%-a biztos feltette a kezét, a maradék 10%-a mosolygott. Bizonyosan van ezeknek egyébként egy ilyen terelő szerepe. Úgyhogy én itt visszautalnék a színházra, meg arra, amit te meg ti csináltok, hogy az ember valamit úgy tud megkedvelni, hogyha nyilván belelát. Persze az élet az nyilván nem olyan, mint a vészhelyzet, de magát azt az élményt nagyon jól elkapja szerintem az a sorozat, és még néhány másik sorozat, hogy azért embereken segíteni, az tényleg egy baromi jó érzés, és ebből nagyon sokat lehet elvinni.
Segíteni embereken. Most már ugye a gyerekeimről tudom, hogy ahogy a mi időnkben is volt, hogy az érvényes KRESZ vizsgához egészségügyi tanfolyam is volt, és hát egészségügyi igazolást is kell kapniuk. Van itt egy dilemma, hogy kérdezzem meg tőle, tényleg, mint szakmabelitől, mivel segítek jobban, hogyha megpróbálom valami fajta vélt vagy valós tudásom alapján stabil oldalfekvésbe helyezni azt az illetőt, akiről lehet, hogy igazából nem is kellene, mert már úton van a rohamkocsi. Oldjuk fel ezt a dilemmát, mi a jobb ilyenkor, hiszen nem vagyunk mindnyájan, nincs az a tanfolyam, amivel megszerezhetjük azt a valós tudást, sőt, ha esetleg akkor telefonon keresztül kapunk instrukciót, az talán még mindig egy nagyobb alap, amire támaszkodhatunk. Mi a helyes eljárás, ha véletlenül sajnos pontot vagyunk egy ilyen havária helyzetnél?
Sürgősségi orvosok mindent úgy közelítünk meg, hogy ABCDE, ez nem csak ilyen gyerekmondók a szintjén van, hanem ugye ez itt gyakorlatilag arról szól, ez az angol rövidítést hozta át a magyar is. Ez az átjárható légút, ugye B befúvásos lélegeztetés gyakorlatilag arról szól, hogy légzésre koncentrálunk, a C ez a keringés, mint ugye vérzéscsillapítás, és gyakorlatilag itt az A az az átjárható légút, tehát hogyha te egy eszméletlen emberrel találkozol az út szélén, akkor azzal valóban tudsz neki segíteni, hogyha stabil oldalfekvésbe teszed, mert ezzel a légútját a gravitáció tulajdonképpen kinyitja. De amit említettél, az is egy nagyon jó megoldás. A mentőszolgálatnál nagyon jól működik az, hogy amikor te telefonálsz és bejelentesz egy problémát, akkor maga a diszpécser a vonal végén neked tanácsot is fog adni. Egy újraélesztés megkezdésében például nagyon-nagyon sokat javult a mentőszolgálat abban, hogy az újraélesztések most már az esetek túlnyomó többségében elindulnak arra a promptra, amit a diszpécser ad a telefonálónak, végigvezeti ezeken a nehezebb lépéseken, és ugyanígy egy baleset mellett is fog tudni neked jó tanácsot adni a telefon végéről az illető. Amúgy meg hát kellett volna jobban figyelni ezen a tanfolyamon, és akkor tudnád a választ.
Hát azért tessék, én megígetem itt magamat a házigazdakét. Jó, persze, tudom a választ, csak úgy vagyok vele, nehogy az ember ilyen hályogkovácsként nagyobb kárt csináljon, mint hasznot. Inkább ez a fajta óvatosság van, hiszen ugye pláne szakértővel beszélgetve föl nem merném magamat odáig sorolni, hogy én ehhez szakszerűen tudok hozzáállni, tehát inkább az ember az óvatossága van, a jobb félni, mint megijedni.
Abszolút, ezt teljesen értem, és egyébként azt is szoktam mondani, hogy az egész sürgősségi ellátás az egy nagy valószínűségszámítás. És ezt visszavezetem arra, amit kérdeztél, annak, hogy kárt csinálsz egy nyaki gerinc sérültnél azzal, hogy esetleg rosszul mozgatod meg, a súlyos sérülteknél nagyjából a nyaki gerinc sérülés arány az 0,4%. Tehát körülbelül 210 beteget kell azt idehoznom a stúdióba, hogy egynek legyen ilyen. Viszont ezeknél a sérülteknél a légúti elzáródásból adódó későbbi szövődmények száma, emiatt mondjuk egy légzésleállás, vagy esetleg ne adj Isten egy idegrendszeri károsodás, az jóval magasabb. Így tehát a rizikó-haszon elemzés alapján még láthatatlan, és azt mondom neked, hogy egy eszméletlen sérült jobban jár, ha stabil oldalfekvésbe teszed. És egyébként, hogy őszinte legyek, a sürgősségi osztályon is így gondolkozunk, begyűjtjük az összes információt, amit lehet egy betegről, sérültről, és az alapján a legjobb tudásunk szerint végül is valószínűség számítások alapján latolgatjuk azt, hogy most ennek, meg annak, meg amannak mennyi az esélye. És
minél több információ van, abszolút.
Minél több információ van, annál jobban tudunk kockázatot becsülni, minél kevesebb, annál kevésbé, ezért még izgalmasabb egyébként, hogy úgy mondjam, a mentőorvos munkája, mert sokkal kisebb információmorzságból kell komoly döntéseket hozni, míg mondjuk a kórházban ott van a szofisztikált diagnosztika, a konzilium lehetőség, meg egyebek is a háttérben, ott már egy szofisztikáltabb információ halmazból lehet dönteni.
Laci, azt gondolom, hogy a hallgatókkal együtt, hogyha a legközelebbi versenyt nézzük, akkor az általad említett akár Miamit, vagy majd a következőket, nagyon büszkék leszünk, ha abban a bizonyos piros autóban te ülsz, de azt hiszem, hogy akkor leszünk a legbüszkébbek, hogyha az általatok unalomig gyakorolt beavatkozási módzatokra soha nem lesz szükség, mert a legfontosabb a megelőzés, és hogy pláne a modern technika vívmányai rendelkezésre állásával elkerüljük azt, hogy a ti egyre nagyobb és hatalmasabb tudásotokat esetleg sajnos élőben lássuk a képernyőkön. Hölgyeim és uraim, a mai vendégem dr. Hetzmann László sürgősségi orvos volt, a Szágódó Cirkusz a Forma 1 magyar versenyorvosa, akivel szakmájáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája Vida Péter színművész. További szép estét és tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
A törékeny apró hölgy erős támasz a családja és a barátai számára, és erős érvelő a vitákban. Mindig tevékeny, szabad idejében túrázik, fügelekvárt készít, kertet gondoz. Az első ifjúsági regénye a Nyári nyomozás sikerlistás lett, a második a Csak neked akartunk jót, az év gyermekkönyve. Köszöntöm Önöket, Szendrei Edit vagyok. Vendégem Lipták Ildikó, színész, drámatanár, dramaturg, író, a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ alapító tagja, akinek munkásságát idén Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. Mi a célja egy-egy alkalommal?
Én nagyon hiszek abban, hogy a történetek azok a leghatékonyabb eszközei annak, hogy a diákok elkezdjenek gondolkodni saját magukról is, meg arról a világról, ami őket körülveszi. Nagyon-nagyon remélem, és nagyon hiszek benne, hogy akkor, amikor egy diák bekapcsolódik és alakíthat egy ilyen történetet a részvételével, abból lesz egy olyan élménye, hogy hiszen tudok hatni a világra. És szerintem az, hogy egy drámában, vagy a színházi nevelési előadásokban, ami ugye a drámapedagógia eszközeire is épít meg, a színház eszközeire nagyon erősen, hogy ha lesz az embernek arról élménye, hogy én valamit teszek, vagy mondok, és annak van következménye, akkor ez a tapasztalat, hogy a tetteimnek van következménye, ez egy-egybe átvihető a való életre. Erről lesz egy tudásuk és egy tapasztalatuk, hogy az, hogy én hogyan veszek részt abban a mikrovilágban, amelyiknek a része vagyok, annak a kisebb vagy nagyobb közösségnek, legyen az akár a családom, vagy az osztályom, vagy a sportköröm, vagy bármi, hogy az, hogy én abban milyen minőségben veszek részt, annak igenis van hatása rám is, meg az egész közösségre. Erről nagyon kevés élményük van, és szerintem egy ilyen történetben, amiben ők bekapcsolódhatnak, és ők részt vehetnek eként, ez egy nagyon-nagyon fontos tudás és tapasztalat, és ez talán a legfontosabb az én számomra, hogy ebben legyenek tudatosak. És igen, ez egyfelől egy nehézség, hiszen egy úgynevezett színész drámatanár, amikor részt vesz egy ilyen programban, akkor ugye nem csak színész, nem csak drámatanár, hanem dramaturg és rendező, és így